Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vasárnapi istentiszteletünk kezdetén dicsérjük Istent énekmondással. A 89. Zsoltárnak az első versét énekeljük fennállva. A 89. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. A 255. számú dicséretünkből énekeljük az első három verset. A 255. számú dicséret Sztárai Mihálynak az éneke. Az első vers így kezdődik: mely igen jó az Úristent dicsérni. helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdés feleleteit.
Harmincegyedik úrnapja, 83. kérdés. Mi a kulcsok hatalma? A Szent Evangélium hirdetése és a keresztjén egyház fegyelem. Ezekkel nyitja meg Isten a hívőknek a mennyországot, illetve zárja be a hitetlenek előtt. 84. kérdés. Hogyan nyílik meg és zárul be a mennyország a Szent Evangélium hirdetésével? Úgy, hogy Krisztus felhatalmazása szerint a hívőknek együtt is, személyesen is tudtul adja. Isten Krisztus érdeméért minden bűnünket valóságosan megbocsátja, valahányszor az evangélium ígéretét igaz hittel elfogadják. Viszont minden hitetlennek és képmutatónak tudtára adja, hogy mindaddig rajtuk van Isten haragja és az örök kárhozat, amíg meg nem térnek. Ez az evangéliumi tanúság, amely szerint Isten mind most, mind a jövő életben ítél. 85. kérdés. Hogyan nyílik meg és zárul be a mennyország a keresztjén egyház fegyelemmel? Úgy, hogy Krisztus felhatalmazása szerint azokat, akik névleg keresztjének ugyan, ám a keresztjén tanítástól és életfolytatástól elszakadtak, testvérileg többször meg kell inteni. Ha téveigésükkel és bűnükkel fel nem hagynak, le kell lepnezni őket a gyülekezet előtt, vagy a gyülekezet megbízottjai előtt. Ha ezek intésére sem térnek meg, akkor a gyülekezet zárja ki őket a maga sákramentumi közösségéből, és Isten is kizárja őket Krisztus országából. De mihelyt igazi javulást ígérnek, és arról tanúságot is tesznek, akkor Krisztus és az egyház tagjaiként vissza kell fogadni.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon a Máté szerinti evangéliumból, az evangélium 26. részéből, a 30. verstől az 56. versig. Ezt a hosszabb igeszakaszt, a 26. rész 30. versétől az 56. versig terjedő szakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva figyelmesen hallgassa végig. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Akkor így szólt hozzájuk Jézus: mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ekkor Péter így szólt hozzá: ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus ezt mondta neki: bizony, mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt: ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt a tanítványaihoz: üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk: szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt, és virasszatok velem. Egy kissé tovább ment, arcra borult, és így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Nem tudtatok egy órát sem virasztani velem? Virasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, és harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia a bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk, íme közel van az, aki engem elárul. Még beszélt, amikor megjött Judás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal, a főpapoktól és a nép véneitől. Az árulója ezt a jelet adta nekik. Akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok el. És azonnal Jézushoz lépett, és így szólt. Üdvözlégy, Mester! És megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki. Barátom, ezért jöttél? Akkor odamentek, megragadták Jézust, és elfogták. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, a kardjához kapott, kirántotta azt, lesújtotta a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus, tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet? De akkor miképpen teljesednek be az írások, hogy ennek így kell történnie? Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz, mint valami rabló ellen, úgy vonultatok ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem. Minden nap a templomban ültem és tanítottam, és nem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, válaszoljunk a mi Istenünk megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Hálásak vagyunk a te szent lelked megvilágosító erejének, Urunk Istenünk, hiszen amiket most hallottunk, a történet, amit ismerünk, tudjuk, hogy közünk van hozzá. Tudjuk, hogy ami ott történt akkor, Jézus és a tanítványok között, Jézus elfogásakor, mindez a mi üdvösségünket szolgálta. Urunk, látjuk, hogy te készültél. Készültél arra, hogy megmentesz bennünket a kárhozattól. Készültél arra, hogy a bűn rabságából kiszabadítasz bennünket. Készültél arra, hogy megbocsátod a mi bűneinket, és örök életet adsz nekünk. Nem éltünk még, senki sem élt azok közül, akikről tudnánk a felmenőink közül, akkor, amikor ez megtörtént. De tudjuk, hogy ennek előtte döntöttél felőlünk. Döntöttél, hogy a tieid vagyunk, hogy hozzád tartozunk, hogy egy napon megragadod a mi lelkünket, és nem engeded el többet. Urunk, köszönjük, hogy a tieid lehetünk. Köszönjük, hogy ünnepelni jöhettünk a te házadba, ünnepelni a te napodat, az Úrnak a napját, amely a tiéd, és amelybe befogadsz bennünket, kicsit úgy, mintha a mennyei Isten tiszteletnek, ahol a mennyei seregek téged dicsérnek, mi is részeseivé lennénk itt, ami emberi, sok tekintetben tökéletlen Isten tiszteletünk és dicsőítésünk alkalmával. Urunk, köszönjük, hogy hozzád tartozunk. Köszönjük, hogy értjük a te igédet. Köszönjük, hogy halljuk a te hangodat. Köszönjük a szent lelkedet, amivel szólsz hozzánk. Köszönjük a megbocsátó szeretetedet, amellyel naponta jelen vagy az életünkben. És köszönjük neked mindazt, amit eddig adtál, amivel elhalmoztál. Köszönjük az ajándékaidat, a megmentést, köszönjük a megszólítást, köszönjük az embereket, akik körülöttünk vannak. Köszönjük, hogy nem csak panaszra nyílhat az ajkunk, hanem hálaadásra is. Köszönjük, hogy a tieid vagyunk. Hívunk most együtt is, légy közöttünk, szent lelkeddel szólíts meg mindannyiunkat úgy, ahogyan nekünk arra most szükségünk van. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljünk. A 162. dicséretet, egy másik régi énekünket énekeljük. A 162. dicséretnek a második és a harmadik verseit, ahogyan készülünk az igére, ahogyan állunk az Úristen előtt. Itt megállunk te előtted. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most három verset olvasok újra, Máté evangéliuma 26. részéből a 33., 34. és 35. verseket. Ekkor Péter így szólt hozzá, ha mindenki megbotránkozok is benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus ezt mondta neki, bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, talán többek emlékeznek rá, hogy elmondtam, a teológiát Debrecenben végeztem. De voltak olyan barátaim, ismerőseim, akik Budapesten. Budapest egy kicsit nagyobb város, mint Debrecen. Itt több olyan dolog is történik, ami esetleg említésre méltó. Ők mesélték nekem, budapesti ismerőseim, hogy a 90-es évek elején valamelyik metróban a következő felirat jelent meg a falon, Krisztus a válasz. Ahogy eltelt néhány hét, valaki odaírta, de mi a kérdés? Számomra ez a történet jelképezi azt a helyzetet, amelyben ma mi vagyunk. Azt a helyzetet, amely környezet megváltozott körülöttünk. Az én számomra az, hogy Krisztus a válasz, az egy teljesen értelmezhető mondat. És amikor olvasom a KT-t, és ott vannak a kérdések, és ott vannak a válaszok, akkor értem a kérdést, miért kell feltenni, és értem a választ is, hogy miért ez a válasz. Úgy tűnik azonban, hogy ma más kérdések vannak. Ma nem ugyanazokat a dolgokat kérdezik az emberek. Talán ma nem a bűnről akarnak hallani. Talán ma valami egészen másról akarnak hallani az emberek. Ma nem az a legfontosabb kérdés, hogy hogyan nyerünk üdvösséget sokak számára. Talán ma nem az a legfontosabb kérdés, hogy van-e bűnbocsánat, mit kezdjünk a bűneinkkel, hogyan éljünk ezzel együtt, hanem talán az a kérdés, hogy én hogyan lehetek boldog. Olvastam valahol, hogy a helyzet úgy változott meg, kicsit másik összefüggésben, hogy régen azt kérdezte az ember, hogy mit tehetek a hazámért. Ma meg úgy gond az a kérdés, hogy mit tehet értem a hazám. Azt mondta valaki így, legyen úgy, hogy a haza halljon meg értem. Megváltoztak a viszonyok, a gondolkodás, a szemlélet. Másféleképpen élünk ebben a világban, mint korábban. És úgy tűnik, hogy az, amit mi mondunk a Bibliából, ami számunkra teljesen egyértelmű, az Istennek az üzenete, az sokak számára kínaiul van, érthetetlen. Miről is beszélünk? Miről is van szó? Nem tudnak vele mit kezdeni. Egyszerűen nem tudnak mit kezdeni az evangéliummal. És erre az egyik válasz az, hogy azt mondjuk, akkor változtassuk meg az üzenetet. Szolgáljuk ki az igényeket. Most másra van szükség. Beszéljünk másról. Álljunk az élére mai korunknak a mozgalmainak. Álljunk az élére annak, ami népszerű. És hogyha az élére állunk, annak, ami népszerű, akkor mi is népszerűek leszünk, nem? Beszéljünk arról, amit hallani akarnak. Nem az a kérdés ma, hogy egy házasságban hűséges legyek-e, hogy hogyan tartsak ki. Ma az a kérdés, hogyan lehetek én boldog? Meddig szolgálja a másik ember az én boldogságomat? Ha nem, csere, majd jön másik, majd azt szolgálja. Nem az a kérdés, hogy mit akar kezdeni velem Isten ebben a világban, hanem a kérdés az, hogy mire jó az Isten. Használni akarom. Hogyha spiritualitásra van szükségem, valami lelki dologra, akkor körülnézek. Mi van a piacon? Mit adnak érte? És tényleg a piac az itt van. Pont nem olyan régen néztem meg, hogy a harmadik kerület ebből a szempontból topzódik. Ugye eleve van 3 református templom. Mindegyik református, de mindegyik gyülekezet egy kicsit azért más a maga nemében. Van 2 evangélikus templom. Aztán utána itt vannak a keleti vallások képviselői, legalább 2-nek Magyarországon itt van, az egyiknek a Hunyadi utcában, nem tippeket adok, a másiknak a Lehel utcában az országos központja. Lehet válogatni. És nem csak ennyi van, van még több is. Sőt, úgy tudom, hogy zsinagóga is van, de Óbudán, de ez ugye egy kicsit másik kategória, ott inkább beleszületni szokás, mint választani, de nem menjünk most ebbe az irányba el. Szóval, és ezentúl, ez még nem elég, ezentúl, ha spiritualitást akarok, nem is kell ilyen intézményes dolgokhoz fordulni, mert ha csak elmegyek azért, hogy mondjuk jól meggyúrják a hátamat, vagy akkor ott már valami keleti misztikus zene szól, valami keleti misztikus képek vannak, már illatterápia van, ami tudjuk, hogy melyik Istennek vagy Istenségnek a hatása lesz az én életemre, vagy akkor elmegyek valahová, és akkor a föld energiájából, vagy nem is tudom miből fogunk majd töltekezni. A mai ember el akarja venni, amire szüksége van. Ha ez kell, ez kell. Fizetni kell érte? Biztos értékesed, nem? Kicsit nehéz is a helyzetünk, mert az evangélium az túl olcsónak tűnik. Ezért nem kell fizetni. Igaz, hogy a gyülekezet tagjai fenntartják a gyülekezetet és működtetik, vagy adakoznak, de igazából ez nem egy kötelező dolog. Valaki bejön, meghallgatja az evangéliumot, ezért nem kell fizetni. Ez csak ennyi. Sőt, még a keresztelésért sem kell fizetni. Legalábbis nincsen külön díja a keresztelésnek. Szóval ez olyan olcsó dolog, nem? Ami minőség, azt mi is tudjuk, nem? Hogy ami minőség, azt meg kell fizetni. Ami meg nem minőség, hát az olcsón van. Szóval más a helyzet, ami körülöttünk van. Mit mondjunk erre? Az, amit mi mondunk, érthető a világ számára. Kicsit úgy tűnik, mintha nem az emberről szólna. És nekem azért ragadott meg ez a szakasz most pont ebben, hogy nagyon emberi dolgok vannak bennem. Számomra legalábbis, és remélem, hogy ezt el tudom mondani. És hogyha túlig kellene mondani, akkor azt mondanám, hogy a Péternek a lelkesedésétől Jézusnak az imádságáig. Tudom, hogy a történet egy kicsit nagyobb, mindenképpen nagyobb, a felolvasott is nagyobb, hiszen elmondja, hogy Jézus és a tanítványok mennek ki nagy csütörtökön este az olajfák hegyére, az utolsó vacsora után. Elmondja azt is, azt követően a Péterrel való beszélgetés után, amit Jézus tesz, az imádságot és aztán az elfogását is, és valójában még tovább kellett volna olvasni, hogy értsük a megkezdett Péter-Jézus beszélgetést, mert ugye amit Jézus megjövendől, az a főpap udvarában be is következik, hogy Péter megtagadja Jézust háromszor, mire a kakas megszólal, akkor jön rá, hogy mi is történt. Szóval számomra ez egy nagyon emberi történet. Ezt az emberi történetet még egy kicsit szeretném pontosítani, de ez az indulás, egy emberi történet. Hogyha azt a kérdésünk, hogy mit kezdjünk a Bibliával, ugyan a Biblia, a kijelentés az Isten akaratáról szól, de ott vagyunk benne. Ez nem egy olyan dolog, ami rajtunk kívülálló dolog. Nem egy olyan dolog, amiben nem lehetnénk egészen benne, nem lehetnénk egészen a részesei. Ott vagyunk benne. Ott van benne az ember a maga valóságos helyzetével. Ott van benne Péter, a lelkesedő Péter, az elbukó Péter, és aztán ugye a történet még folytatódik, mert ez a Péter történet, ez legalább hát több részből áll. Egyrészt, amikor fogadkozik, Jézus megmondja neki, aztán utána, amikor Jézus után megy a főpap udvarába, amikor megtagadja, és amikor van ugye egy visszatérő, befejező része, amikor találkozik a feltámadott Jézussal, és Jézus háromszor kérdezi meg, hogy Péter, szeretsz engem? És ugye Péter végül harmadjára már sírva mondja, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. És akkor hangzik el a megbizatás, hogy ő lesz a közösségnek a vezetője, rábízza ezt a bizonyságtételt, és erre a közösségre, amelyben ő a legtekintélyesebb, vagy ő lesz a legtekintélyesebb, Jézus az egyháznak, az evangéliumnak a sorsát, az üzenetét. Szóval ott van az ember, és ott van az ember Jézus. Annyira emberi ez a Jézus kép. Gyötrődik, imádkozik, és közben azt mondja, végül legyen Uram, ahogy te akarod. Nagyon is benne van az embernek a helyzete, benne van az embernek a gondolata. Elsőben tanítjuk azt a hittanon, hogy a különböző templomok, csak a keresztény templomokkal foglalkozunk természetesen, a különböző jelképeket hordoznak és viselnek. Mi is tudjuk, hogy katolikus templomok általában keresztet, református templomok jellemzően csillagot, nem buzogány, csillagot, és a evangélikus templomok pedig jellemzően keresztet. Illetve református templomokon előfordul még a kakas is. Aki látta vagy a honlapon, vagy a Facebookon a képet, amit a mai istentiszteletre tettem ki, egy nagy kakasnak a képe van ott, nem is akármilyen kakasnak a képe. 2011-ben voltunk Losoncon egy kiránduláson, és ugye Füleken keresztül mentünk, akik ott voltak, emlékeznek, palóclevest ettünk még az ebédre is, emlékszem. Szóval, ahogy mentünk Füleken keresztül Losoncra, a főtéren egy gyönyörű református templomot találunk. Belül is gyönyörű, még alatta is vannak nagyon szép dolgok, de a tetején, a toronynak a tetején, hát egy ilyen jó bárány vagy szamár nagyságú kakas van rajta. És egy picit meglepő is a dolog, mert hogy azért inkább a csillaga jellemző, és kevésbé a kakas, de a kakas is előfordul. De mit keres a templom tornyán a kakas? Gondolhatnánk arra, hogy korán kell kelni, majd kukorékol, de nem kukorékol, hogy a szélkakas lenne, de nem mozog, tehát erre se való igazából. Mit keres a kakas a templom tornyán? Azt hiszem, hogy mindannyian, akik, ha valaki nem is tudta, rögtön látja, hogy ehhez a történethez kapcsolódik. De hát hogy kapcsolódhat ez a történethez? Azért a kereszt az egy központi jelentőségű dolog, hiszen Krisztus kereszthalála megmentett bennünket, megszabadított bennünket, ezt mondja el. A csillag pedig a betlehemi csillag, amely vezette az embereket, vezette a napkeleti bölcseket, Jézushoz vezette. Azért van a csillag ott a templomnak a tetején, mert úgy gondoljuk, hogy az ige, ami hangzik a templomban, az Jézushoz vezet bennünket, az Úrhoz vezet bennünket, erre emlékeztet a csillag. De hát a kakas. A kakas az emberi gyengeségnek a jele. A kakas Péter tagadásának a jele. A kakas a bukásnak a jele. Mit keres a templom tetején az emberi bukásnak a jele? Minden olyan csodálatos, és minden arról szól, ami lesz, de hát a kakas az nem arról szól. De valójában így kerek a mi életünk, hogy ott van a kakas is benne. Így kerek a mi életünk, hogy ott van a bukás is benne. Így kerek a mi életünk, hogy ott vannak a bűneink is benne. Mert enélkül, ha nem lennénk bűnösök, értelmetlen lenne Krisztus kereszthalála. Hogyha nem lenne szükségünk arra, hogy megragadjon bennünket az Úr, hogyha úgy éreznénk, hogy mi elég jók vagyunk, mit tudunk kezdeni akkor Krisztussal? Mit tudunk kezdeni azzal, hogy minden bűnömért tökéletesen eleget tett? Mit tudok kezdeni azzal, ha nem tudom, hogy ki is vagyok? Azt tanítja a hitvallás, hogy önmagunkat is legjobban úgy ismerhetjük meg, ha előbb Istent ismerjük meg. És Istent megismerve, aki teremtett bennünket, aki megváltott bennünket, ismerjük meg leginkább önmagunkat. Milyen érdekes. Nem akarom leszólni, egyszer megszittak érte valaki a pszichológusokat. Ha az embert akarom ismerni, nem biztos, hogy a tudományban kell kezdeni. Sok mindent hozzátesz az is. Nem mindegy, hogy milyen genetikával rendelkezünk, nem mindegy, hogy hogyan megy a vér és szállítja az oxigént és amit kell. Nem mindegy, hogy lelkileg vagy szellemileg hogyan vagyunk és milyen helyzetben, de ha valójában akarjuk megismerni az embert, a Bibliát kell kinyitnunk. Nyilván ott megismerjük az Istent is, de ebben az Isten-ember kapcsolatban ismerjük meg igazán őt, és ismerjük meg igazán önmagunkat. És szerintem a kakasnak ezért nagyon fontos szerepe van, és ennek a történetnek nagyon fontos szerepe van. Ott van ez a Péter, aki... erről azt gondolhatnánk, hogy a tökéletes. Hát végül is a jeruzsálemi gyülekezetnek Péter lesz a vezetője. Hát akárki nem kerülhet oda, nem? Tehát ott biztos valami nagyon profi, nagyon büntelen, minden nagyon jól csináló, el nem bukó valaki fog oda kerülni. Aztán kiderül, hogy nem, Péter lesz az. Aki egyébként, hát sok jót is el lehet róla mondani, én most sok jót szeretnék, de Péter az, aki végül is akkorát bukik, hogy még benne van a Bibliában is. Ő aztán megígér mindent. Persze, ott lesz. Megy is, és mégis elbukik. Még Péter is elbukik. Ilyen az embernek a helyzete Istennel. Nem tudjuk tökéletesen teljesíteni azt, amit Isten akar. Még akkor se tudjuk, hogyha gyerekként megkereszteltek. Aztán utána rögtön ott ültem minden gyerek istentiszteleten, rendesen konfirmáltam. Templomban kötöttem házasságot, megkereszteltem a gyerekeimet. Hogyha mindent jól csináltam, mondjuk így emberileg nézve, akkor sem tudom teljesíteni azt, amit az Isten elvár tőlem. Hogyha mindent jól csináltam, erre igaz az, egyébként ilyen nincsen szerintem, lehet, hogy a testvérek között van, én még nem találkoztam senkivel, aki mindent jól csinált, mármint Isten szemszögéből mindent jól csinált, de ha mégis így lenne, akkor mit mondunk? Csak azt tettük, ami a kötelességünk, haszontalan szolgák vagyunk. Ilyen az ember helyzete az Istenhez. Ha jól tettük, azt tettük, ami a kötelességünk. Legyen egyedül, Istené a dicsőség érte. Szóval annyira emberi ez a történet. Ott van Péter, ott van Jézus. Ez az a Péter, aki kimondta már, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez az a Péter, aki felismerte, hogy Jézus a Messiás. Tele van lelkesedéssel. És amikor Jézus arról beszél, hogy most el fognak fogni, meg fognak ölni, Péternek nagyon nem tetszik. Ezt együtt érzek Péterrel, és egyetértek vele. Hát ez nagyon rossz dolog. Ez nem egy jó történet. Ez nem egy jó történet. Mi nem erre számítottunk, mi nem ezt akartuk. És egy kicsit ott van benne az is, hogy bizony mi nem ezt akartuk. Mi nem így gondoltuk. Mi nem gondoltuk azt, hogy Jézus, ez eddig mindig olyan csodálatosan volt. Minden vitába úgy kerültél ki, hogy te voltál a győztes. Senki nem tudott téged semmilyen vitában legyőzni. Mindig alul maradtak, az ellenfeleid mindig megszégyenültek. Te a betegeket meggyógyítottad, halottakat feltámasztottad. Nem lehet ez a vége a történetnek. Ez egy diadalút Jézus. Ez nem a bukásnak az útja. Te vagy az, aki Izrael megígért messiása vagy. Kicsit nehéz megbarátkozni azzal, hogy Jézusnak nem ez az útja. És nehéz megbarátkozni azzal, hogy lehet, hogy nekünk sem ez az útunk. Emlékszem, egy keresztkérdések sorozatban volt egy ilyen téma, ami hát nem volt ismeretlen a helyzet, az egész keresztkérdések semmi újat nem mond, úgymond a hívő embernek, de azért beállításában, szemléletében újszerű meglátásokra döbbent rá bennünket, akik részt vettünk, azt hiszem, hogy ezt aláírhatjuk. Jézust követjük. Persze, Jézust követjük. És ott hangzott el, hogy de hová megy Jézus? Észrevettük, hogy hová megy Jézus? A keresztre. Jézust követjük? Biztos, hogy Jézust követjük? Tényleg őt akarjuk követni? Ez nem csak a siker történet, ez egy kicsit másik történet. Ez az embernek a valóságos története, amiben ott van a valóságos Isten, aki a valóságos helyzetünket ismeri. Ott van az Úristen, amivel együtt járjuk az életünknek az útját. Péternek a története valahogy erről szól. Nem érti, nem szereti. Mi az, hogy? Hát ez nem történhet meg. Mást akarok, másképp szeretném. És meg kell tanulnia Péternek, hogy nem az van, amit ő szeretne. Milyen szépen rimmel arra, amit Jézus mond, hogy legyen meg a te akaratod. Itt Péter még nem tudja ezt mondani. Azt mondja neki, hogy bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Azt mondtam, hogy nem bántani akarom Pétert, ugye ebből a történetből el lehetne mondani azt is, kedves testvérek, hogy hát ez a Péter. Járt a szája. De amikor tenni kellett valamit, akkor meg alul maradt. Hát, ne legyünk ilyenek, inkább maradjunk csendben, üljünk a fenekünkön, maradj, és ne csináljunk semmit, meg ne fogadkozzunk, várjuk ki a végét. De ez a történet nem erről szól. Én irigylem Pétert, kedves testvérek. Tudunk mi így lelkesedni Jézusért? Tudunk mi így lelkesedni az evangéliumért? Azt mondja Péter, ha kell, én meghalok veled. Ha kell, én veled megyek. Mennyi lelkesedés marad bennünk arról, hogy mi az Úristennek a gyermekei vagyunk, és Jézusnak a követői vagyunk ebben a világban. Tudom, hogy Péternek nem jött össze. Rögtön lehetne mondani, hogy neki is csak a szája járt. De itt ne a szánk járjon. Őszintén, lelkesedünk az Úrért. Lelkesedünk azért a küldetésért. Ott van bennünk az a lélek, hogy nekünk ez az életünk, és hogy mi ebben élünk, Istennek ezért adunk hálát, és ezt akarjuk továbbadni. Irigylem ezt a Pétert. Irigylem ezért az eltökéltségért, ezért az odaszánásért. Még akkor is, ha nem sikerül, mert hát azért lássuk be, nekünk is vannak bukásaink, gyengéink, hibáink, és hogy csak az Isten megtartó kegyelme az, ami meg tud erősíteni, és vissza tud tenni a helyünkre. Irigylem ezt a Pétert. Annyira emberi, de annyira odaszánt az élete. Mennyire odaszánt az én életem Krisztusnak. Mennyire odaszánt az én dolgaimban Krisztusnak. Pedig talán milyen jó, hogy nem is arról szól, hogy hajj meg Krisztusért. Van, ahol erről szól. Van, akik meghalnak Krisztusért. Van, akik meghalnak a hitükért. Mennyit kellene nekünk tenni Krisztusért? Talán többet imádkozni? Talán az időnket kicsit átrendezni, hogy beleférjen az Úr, hogy valahogy fontosabb helyre kerüljön az életemben, mint ahol most van? Mennyit kellene tenni? És mennyi kényelmetlenségre vagyok hajlandó érte. Itt nem arról van szó, hogy kényelmetlen volt Péternek ez a dolog. Arról volt szó, hogy Péter azt mondta, Uram, ha kell, meg is halok veled együtt, hogy minden áron melletted leszek. Egy ember, aki szereti Jézust. Egy ember, aki követni akarja Jézust. És annyira jó, hogy ugyan elmondja neki mindezt Jézus, de én biztos vagyok benne, nincs így benne a történetben, hogy Jézus értékeli azt, amit Péter tesz. Talán jól is esik neki. Sajnálja őt, mert tudja, hogy mi fog következni, mert Jézus ilyen, miközben ő megy a Golgotára, ő sajnálja, meg ő akarja megmenteni a többieket, meg másokról gondoskodik. Ugye ennek a legvégletesebb része, amikor ott van a kereszten, és azt mondja, hogy Uram, bocsásd meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Azokért imádkozik, akik bántják őt. Teljesen megmagyarázhatatlan már-már ez a szituáció. Szóval Jézus hallja ezeket a szavakat. Milyen elhatározás van a szívünkben? Jézus követésére. Mit jelent ez, ami számunkra? Mennyit érez meg Mennyit vagyunk hajlandók szenvedni érte? Mennyit vagyunk hajlandók konfliktust vállalni Jézusért? Nem a magunk igazáért, Jézusért. Mennyire vagyunk hajlandók kilépni a komfortzónánkból, ezért a követésért? Péterben ott van az eltökéltség, és a Péternek a története, ha bár ez a történet, majd mindjárt mondom, nem mindegy mikor van, Péternek a történetében benne van az is, hogy nem mindig sikerül. De ha nincsen bennem elhatározás, hogyha nem indulok úgy el, hogy én Isten gyermeke vagyok, hát elbukni nem fogok ebben az elhatározásban, de nem is jutok el sehová. Mert Péter, ez az a Péter, aki a Szentlélek kitöltetése után ott áll Jeruzsálembe az első pünköstkor, és elmondja az első prédikációt, bizonyságtételt a világ előtt Jézus Krisztusról. Ez az a Péter. Lehet elbukni, de elbukni csak azt tud, aki elindul. Elbukni csak azt tud, aki odaszánja az életét. És aki elbukik, az megtapasztalja a kegyelmet. Az megtapasztalja a megerősítést. Az megtapasztalja azt, hogy Isten újra tudja építeni az ő helyzetét. De aki nem bukik el, aki nem indul el, nem bukik el, és nem tapasztalja meg a kegyelmet. Jézus imádságáig. Ott van Jézus imádsága, aki nagyon emberi képet mutat ebben. Egy nagyon emberi kép, ahol gyötrődik. Kicsit azt gondolnánk, hogy Jézusnak minden sikerült. Ez igaz, de emberként át kellett élnie olyan mélységeket, amelyek nagyon is emberi helyzetek. Tudta, hogy mi vár rá, tudta, hogy mi következik, és mégis megy tovább ezen az úton. Tudta, hogy milyen nehéz emberileg ez a helyzet. Több szempontból is nehéz. Az egyik nyilvánvalóan tudni mindazt, ami rávár, és készülni arra, hogy ott a kereszten kínhalált fog halni. És mégis elfogadni ezt a helyzetet értünk bűnösökért. A másik nehézsége az, hogy miközben Jézus Izrael megígért megváltója, azért jött, hogy az ő népét összegyűjtse. El is mondja, hogy hányszor akarta az Úr összegyűjteni az ő népét, mint egy tyukanyóhoz hasonlítja, aki a csibéit gyűjti össze. És pont ez a nép, akihez jött, ez elveti. Ez a nép nem foglalkozik vele. Jézus nem csak fizikailag szenvedett, hanem az elutasításban is szenvedett. Abban az elutasításban, hogy vele nem foglalkozik. És azért könnyű rámondani arra a népre, hogy hú, hát nektek fel kellett volna ismerni az Urat, de hát hányan vagyunk, akik így jártunk, hogy hallottuk az evangéliumot, hányan vagyunk, akik részesültünk a szent keresztségben, hányan vagyunk, akik letettük a szent fogadalmat a konfirmációkor, és hányan vagyunk olyanok, akik ebben mégis elbuktak, vagyis nem a Krisztust követtük. Ilyen az a nép ott, akit mi most meg akarunk ítélni, a zsidó nép. Mi sem vagyunk sokszor különbek ennél a hozzáállásnál. Nálunk is úgy tűnik, hogy hiába jött el Jézus. Úgy tűnik, hogy hiába szenvedett. Mert mi nem azt a választ adtuk erre, ami válasz kellene, hogy adjuk. Vagyis, hogy hálás szívvel neki akarunk élni ebben a világban. Hanem magunknak akarunk élni. Olyan jó magunknak élni. Isten kicsit besegít, azért az nem baj, néha jól jön, de azért mi magunknak akarunk élni. Szóval nem olyan egyszerű megítélni a zsidókat sem, érdemes magunkra is nézni, nehogy úgy járjunk, mint Jézus tanításában, hogy észrevesszük mások szemében a szálkát, magunkéból, meg nem tudjuk kivenni a gerendát. Ott van Jézus, és ebben a szenvedésében válik a legemberibbé Jézus. Hogy ugyanúgy tud gyötrődni, ahogy mi is. Ugyanúgy vannak nehéz helyzetei. Ugyanúgy vannak olyan pillanatai, amikor kétségek gyökrik. Jézus tökéletes ember, és tökéletes Isten. Tökéletes emberként, most egy csúnya kifejezést használok, tökéletesen szenved. Vagyis ugyanúgy, ahogyan mi emberként értünk. Hordozza el mindezt. Ez a történet azonban nem csak erről szól, egy lelkesedő emberről és az ő bukásáról, és egy gyötrődő emberről, hanem mindarról, ami mögötte van. a győztes Krisztusról, és a győztes Krisztus követőjéről, Péterről, aki ember, de mégis az ő szolgálatában áll. Ugyanígy mi is emlékszünk a győztes Krisztusra, aki az emberért jött el, értünk jött el, aki ismer bennünket, azonosul velünk a szenvedésben, a bajban, vállalja velünk a közösséget minden helyzetben, és ezért úgy mehetünk hozzá imádságban, mint aki tudjuk, hogy megérti a helyzetünket, hogy szeret bennünket, hogy hozzátartozunk, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy ő a győzedelmes Krisztus, azt is látjuk, hogy Isten az ő szent lelkét adja nekünk, hogy mi pedig a bukásaink, nehézségeinkben is megújuljunk, emberként éljünk ebben a világban. Mi a kérdés? Ezzel kezdtem, mi a kérdés? Vajon tudunk-e jó kérdéseket feltenni? Tudjuk-e, hogy hogyan kell kérdezni? Sajnos a rossz kérdésekre sokszor nincs jó válasz. Jó kérdést kell feltenni. Kicsoda nekem a Krisztus? Mi közöm van hozzá? És hogy hiszem-e, hogy meg akar tartani, és hogy minden, ami történt, értem történt, és a javamat akarja. Ő az, aki meg akar őrizni engem. Ő az én megváltóm. Ő az, akinek a tulajdona vagyok. Jó kérdésre jó választ találhatunk, de olyan jó tudni, hogy nem a mi érdemeink szerint szeret bennünket az Úr, hanem kegyelméből váltott meg. Olyan jó tudni, hogy ez a győztes Krisztus átérzi az életünknek nehézségeit. Rábízhatjuk a gondjainkat. El akarja hordozni az életünket. És erőt ad nekünk ahhoz, hogy ebben a megváltozott világban is ne a világhoz ragaszkodjunk, hanem a mi megváltó Krisztusunkhoz. Imádkozzunk azért, hogy legyen elég kitartás, legyen elég ereje az életünkben a Szentléleknek, hogy megtartson ezen az úton mindannyiunkat. Amen. Isten igéjére válaszként a 342. dicséretnek az első versét énekeljük. A 342. dicséretnek az első verse egy bizonyságtétel is, de mi is benne vagyunk. A 342. dicséret első verse így kezdődik: Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük az Úr elé a mi kéréseinket, hálaadásunkat. Imádkozzunk! Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálaadással köszönjük meg neked, hogy ezen a vasárnapon is megszólalt a te igéd. Köszönjük, hogy emlékeztettél Péter történetéből arra, hogy akkor is szeretsz, ha nem vagyunk tökéletesek, akkor is a tieid vagyunk, hogyha orcánk pirulásával állunk meg előtted, ha elestünk, ha az újrakezdéshez van szükségünk a te megbocsátó kegyelmedre és szent lelkednek az erejére. Így hívunk téged, Urunk, adj nekünk igazi lelkesedést a te követésedben. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy ragaszkodjunk hozzád. Adj nekünk bátorítást ahhoz, hogy megmerjük vallani a bűneinket, és úgy tudjunk hozzád jönni, mint akik tőled fogadjuk el a bűnbocsánatot. Urunk, olyan jó, hogy kegyelmedből élhetünk napról napra. Köszönjük, hogy adod a testi és a lelki táplálékot mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy a te nevedet magasztalhattuk és dicsőíthettük a közösségben, együtt azokkal, akiket elhívtál és kiválasztottál az üdvösségre. Urunk, Istenünk, ezen a vasárnapon különösen is eléd hozzuk és imádkozunk a most konfirmációra készülő gyermekeknek, fiataloknak a szüleiért. Köszönjük neked, hogy a döntésükben ott voltál, hiszen, hogy ezek a fiatalok jöttek, az a szülőknek a döntése is. Köszönjük, hogy a te kegyelmeddel tudsz munkálkodni a szülők életében. Imádkozunk az ő hitükért, hogy erősödjön és újuljon meg. Imádkozunk azért, hogy értsék meg és lássák, hogy szükség van az ő imádságukra. Szükség van az ő hiteles bizonyságtételükre. Szükség van az ő odaszánt életükre is ahhoz, hogy konfirmandusaink hozzád közelebb kerüljenek. Uram, köszönöm a szülőknek az életét, köszönöm, hogy te az ő életükben is munkálkodni akarsz, légy segítségül, hogy szolgáljunk feléd, feléjük a te igéddel, megváltó kegyelmeddel. Kérünk betegeinkért, légy ott azokkal, akik szenvednek, akik gyötrődnek. Kérünk a családtagokért, hogy lelki gondozó módon tudjanak szolgálni és segíteni ezekben a helyzetekben. Imádkozunk emberi helyzeteinkért. Kérünk, hogy ott, ahol családi közösségeinkben békétlenség van, meg nem értés van, nem az a hozzáállás, amit te tanítottál, légy segítségül, hogy mi legyünk a békességnek a szerzői. Légy segítségül, amikor nem tudunk imádkozni, adjál szavakat, hogy el tudjuk mondani mindazt, amire szükség van, amit mondanunk kell. És kérünk, Urunk Istenünk, hogy légy ott ennek a gyülekezetnek a tagjaival, a te kegyelmeddel hordozz bennünket, és erősíts meg a hitben. Imádkozunk azért, hogy a te igéd tisztán szóljon. Ne azt mondja, amit hallani akarunk, hanem amire szükségünk van mindannyiunknak. Kérünk, Urunk Istenünk, református egyházunk bizonyság tételéért ebben a világban. Imádkozunk keresztény egyházakért, imádkozunk a nagy nehézségekért és küzdelmekért. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy légy kegyelmes, adj bölcsességet egyházunk, népünk, a világ vezetőinek, hogy jó irányba, a mindenkinek a javára hozzanak döntéseket. Életünket, helyzeteinket a kezedbe téve, köszönjük meg szeretetedet. Jézus Krisztusért, Atyánk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Foglaljuk össze imádságunkat, együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel hirdetem, hogy a ránk következő vasárnap 10 órától tartunk Isten tiszteletet a templomban, és ugyanígy közvetíteni is fogjuk, mint most. Szeretettel hirdetem, hogy augusztus 23-án megterítjük az úrasztalát, az új kenyérért adunk hálát, a úrvacsorának a menete a pünkösdi úrvacsorához hasonló lesz. Szeretettel várjuk a testvéreket közvetíteni, csak az Isten tiszteleti részt fogjuk, az úrvacsorai rész offline fog történni. Szeretettel hirdetem, hogy a augusztus 23-ai istentisztelet előtt bűnbánati istentiszteletet tartunk, augusztus 18-án kedden 18 órától, itt a templomban lesz az istentisztelet, és ezt is közvetíteni fogjuk. Csak a templomból tudunk közvetíteni, ez a magyarázat egy kicsit. Mindenkinek a szívére helyezem ezt a 18-ai alkalmat, hogy azért, ugye ez egy elég nagy terem, minél kevesebb embernek maradjon a helye üresen. De még fogjuk hirdetni. Kicsit előre lépve, szeptember 12-ére tervezünk autóbuszos gyülekezeti kirándulást. Ez a tervezünk, ez sokszor aláhúzva, mi tervezünk, meglátjuk. A legfontosabb kérdés, hogy mások is szívesen jönnének-e velünk. Múhi csata emlékműve, Ónód, a Rákóczi féle országgyűlésnek a helyszíne, Monok, Kossuth szülőháza, Golop és Tája, ez a terület az, amerre mennénk, aki szívesen jönne. Majd lesznek részletek, és kérem, hogy iratkozzon fel az iratmissziós asztalnál, írja fel a telefonszámát is, ugye a bizonytalanság miatt ez fontos. Ez egy jelentkezés arra, hogy ha tudunk menni, ha lehetséges, szívesen részt vennénk ezen. Köszönöm szépen az eddigi feliratkozásokat. Az istentiszteletünk végén, bocsánat, még egy dolog, körbejártuk presbiter testvérekkel a templomot és a környékét, megpróbáltuk felfedezni a hiányosságokat, a megjavítandókat, szép, hosszú lista készült. Ha valaki szívesen részt venne ezekben a munkálatokban, kérem, hogy az iratmissziós asztalnál nézze meg a listát, nevét, telefonszámát megadva keresni fogjuk, amikor sorra kerül. A 230. dicséret éneklésével fejezzük be az Isten tiszteletünket az áldás és a himnusz előtt. A 230. dicséretnek 5 verse van, 5 rövidke verse, ezt énekeljük végig. Áll a Krisztus szent keresztje. Thank you. Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.